Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megvan az olajunk, de az orosz elnök azt mondta, az nem az ő dolga, hogyan jut el hozzánk, mondta a korábbi telefonbeszélgetés részleteiről Orbán Viktor az ATV műsorában. Vlagyimir Putyinnak megvannak a céljai, és amíg azokat nem éri el, nem fejezi be az ukrajnai háborút, ismertette a miniszterelnök. Az ukrán követelést erőből le kell verni, arcátlan és pimasz reakciónak tartom, amit tesznek, fogalmazott a kormányfő, aki szerint vannak ugyan stratégiai tartalékaink, de az ukrán és iráni helyzet miatt az infláció magasabb lesz, a benzin drágább, ami nem teszi jót a kormánynak. Mint ismert, január vége óta nem jön kőolaj Ukrajnán keresztül, a barátság vezetéken át. Sajtóhírek szerint Putyin felajánlotta Orbán Viktornak, hogy szabadon engedik a Kárpátaljáról kényszersorozással elhurcolt magyar állampolgárságú hadifoglyokat. Ezek miatt az ügyek miatt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter személyesen is Moszkvába utazott az orosz elnökhöz. A közel-keleti konfliktus miatt emelkedett a terrorfenyegetettség szintje Magyarországon, mondta a miniszterelnök a védelmi tanácsülése után. Orbán Viktor emellett arról is beszélt, minden energetikai létesítmény, amely orosz energiát használ, ukrán szabotázsakciók célpontja lehet. 75 helyen felvonult a hadsereg az energetikai létesítmények védelme érdekében, valamint felállítottak egy tényfeltáró bizottságot a barátság kőolajvezeték vizsgálatára. A szlovák áramszállító vállalat felmondja a vészhelyzeti áramszállításról szóló szerződését az ukrán Ukrenergo vállalattal. Robert Fico szlovák miniszterelnök még a múlt héten jelentette be, hogy már nem fognak segítséget nyújtani Ukrajnának az elektromos hálózat stabilizálásában. A magyar MOL és a szlovák Slovnaft az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságá jelentette fel a horvát kőolajszállító vezetéket üzemeltető vállalatot. A Janafot a monopol helyzettel való visszaéléssel vádolják az árak miatt. Biztonsági okokra hivatkozva Ukrajna elutasította a barátság kőolajvezeték uniós ellenőrzését, pedig közelmúltbeli kijevi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa az Európai Tanács elnöke is kérte az ukrán vezetést, hogy tegye lehetővé a vezetéket ért károk független felmérését, írta meg a Financial Times. A brit lap cikkében az is áll, hogy egy magasrangú uniós diplomata szerint Ukrajna öngólt lőtt azzal, hogy ürügyet adott Magyarországnak az uniós hitel blokkolására. Az Észak-Atlanti Katonai Szövetség légvédelmi rendszerei lelőttek egy iráni rakétát, amely a NATO tagállam Törökország felé tartott. A török külügyminiszter felszólította a teheráni vezetést, hogy kerülje el a konfliktus tovább terjedését. Tömeges migrációs hullámot indíthat el az iráni konfliktus, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György szerint eljött a veszély, ekkora nő a terrorfenyegetettség, a kritikus infrastruktúra védelmét fokozni kell. Az amerikai elnök utasította az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztés Finanszírozási Társaságát, hogy adjon politikai kockázati biztosítást és garanciákat a perzsa öblön áthaladó tengeri kereskedelem minden résztvevőjének. Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozta, ez minden hajózási vállalat számára elérhető, szükség esetén az USA haditengerészete a lehető leghamarabb megkezdi a tankerhajó kíséretét a Hormuzi szoroson keresztül. A bejelentés után az olajár csökkenni kezdett. Közös terrorellenes műveletet indított Ecuador és az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai déli parancsnokság. Az okokról csak annyit közöltek, hogy az illegális drogcsempészet ellen lépnek fel. Nagyjából egy éve nyilvánította az Egyesült Államok terrorszervezetnek a drogkartelleket, így már katonai erővel is fel lehet lépni ellenük. Több mint 471 ezer magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe, közölt a Nemzeti Választási Iroda elnöke. Nagy Attila elmondta, március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették ezt meg, és az adatmódosítás is addig lehetséges. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma februárban 225.994 fő volt, ami az előző év azonos időszakhoz képest több mint 6.000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430.000 fős csökkenést jelent. A friss adatokra a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár hívta fel a figyelmet. Comba Sándor úgy fogalmazott, történelmi mélyponton van az álláskeresők száma. Emelték az időjárás okozta károk utáni kompenzálási keretet, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint a kárenyhítési alapban 28 milliárd 400 millió helyett már 46,5 milliárd forint áll rendelkezésre. Végül az időjárásról. A pára és kötfolytok feloszlása után majd derült lesz az ég kevés gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai adásunkban előbb dr. Makkai László pasztorál pszichológussal, görögkatolikus lelkipásztorral folytatjuk, és fejezzük be beszélgetésünket hamarosan megjelenő új könyvéről. Majd a 42. Nemzetközi Ásványfesztiválra hívunk meg mindenkit a Miskolci Egyetemre. Ezen a hétvégén lesz a rendezvény. Tartsatok velünk, érdemes! Hamarosan megjelenő könyvedben egy papi életpálya modell is van. Mit tartalmaz ez?
Igen, a könyvemnek a,
a végén kialakítottam egy ilyen papi életpálya modellt. Részint egy kicsit azért is, mert látható, hogy ma, amikor segédőhivatásokban gondolkodunk, akár a nővérek, akár a pedagógusok tekintetében, akár van olyan egyházmegye, akik a hitoktatók számára készítettek egy életpálya modellt. Én azt gondoltam, hogy érdemes lenne a katolikus papok életpálya modelljét is bevezetni. Egyrészt azért vannak ennek alap dokumentumai a második vatikáni zsinat részéről, a Pastoret Dabo Vobis, vagy a Presbyterium Ordinis kezdetű dokumentumok, amelyek segítik azt a lehetőséget, hogy hogyan tudunk ma a katolikus egyházban egyfajta lehetőséget biztosítani arra, hogy hogyan is tudja egy pap megélni a hivatását, nem egy unalmas módon, hanem valóban egy olyan életszakaszhoz köthetően, ami valóban a személyes életében is egyfajta öröm és kiteljesedéshez vezethet. És hát ezek az életszakaszok, a szemináriumi évek, hogy a papnövendékek hogyan tudnak megerősödni a saját identitásukban, ahol van egy személyes kísérés, lelkivezetés természetesen, és hát nyilván a hivatásának a gondozása is. A pályakezdő papi élet, a káplánság, amikor valóban kikerül az ember a szemináriumból is, és egy másik atya mellett végzi a feladatát. Itt azért nagyon fontos a mentorálás, a beilleszkedés, a gyakorlati képzés ilyen téren, és hát a káplánok számára én azt gondolom egyfajta szupervízió is nagyon fontos lenne, hogy ahol megakadnak, ahol megakadás történik, ahol valahogy nem tudja tovább vinni, tovább görgetni a pasztorális munkáját, vagy éppenséggel vannak olyan területek, amit például nem szívesen végez. Annak idején, amikor én káplán voltam, akkor több területet kellett hirtelen átlátnom. Jártam be a kórház elfekvőjébe, betegekhez, két szociális otthonban jártam, ahol tényleg idős emberekkel, idős gondozással kellett foglalkozni, de volt ifjúsági csoportom is, illetve volt a településen börtön, a börtönlelkész folyamatosan behívott, hogy tartsak én is ott gondolatokat. Karácsony előtt voltunk fiatalokkal a börtönbe, és karácsonyi műsort adtunk, tehát láttam azt, hogy a pasztorációs munka az nagyon széles körű, és hát persze, nekem is voltak megakadások, és nagyon jó volt az, hogy idősebb paptestvéreket megkérdeztem, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet egy elfekvőben egy beteggel, aki már nem kommunikál, hogyan lehet vele valamilyen szinten még a felfedeztetni azt, hogy az Istent hoztam el neki, és hogy hogyan tudok vele beszélgetni. Tehát, hogy ezek mind olyan területek, amikor az ember jó néven veszi a kísérést, és hát itt azért nagyon fontos, hogy egy jó mentor mellett tudjon az ember működni, és nem utolsó sorban azért a szeminemi rendszerekben én bevezetném azt, és nagyon sok helyen, hál' Istennek, működött is, és az előző spirituálissal is tudtam beszélni arról, hogy a felszentelést követően 3 éven keresztül kísérje a papokat, a fiatal atyákat, hogy hol tartanak a személyes fejlődésükben, tudnak eleget imádkozni, olvasnak-e, képzik-e magukat, van-e valami elakadás, a krízise, nehézsége, tehát hogy volt egy utókövetés, és ezt az utókövetést én ezt jobban is kihangsúlyozom majd a könyvemben, hogy mit jelent. Akkor a parókusi szakasz, amikor önálló lelkipásztori vezetés, önálló közösség, önállóan kell ellátni az adott parókiának a nyűgös baját, és nyilván természetesen az örömeit is, önállóan szervezni szertartásokat, munkatársakat magunk köré gyűjteni. Tehát ez is egy külön, mondanám azt, egy életszakasz, és hát itt mennyire tud vezetői szemlélettel bírni egy atya. Tehát mennyire látja azt, hogy ő, mint a közösség vezetője, hogyan tud munkatársakat magam mellé, hogyan tud kommunikálni munkatársakkal, hogyan tud velük együtt egyfajta közösséget építeni, hiteles emberekkel természetesen. Mondhatnám azt, hogy egy ilyen menedzsmenti alapismeretek, tehát ez tényleg egy nagyon, és van, hála Istennek, ilyen keresztény területen is olyan képzés, ahol egy picit erre fókuszáltatnak, hogy az egyházközséget vinni úgy, ahogy azt a legjobb tudásunk szerint, és azon túl is, hogyan tudunk egy ilyen jót szervezni. Én annak idején elvégeztem a Management My Jesus nevezető jezsuiták által, Kis Úrlik atya által szervezett programot, és például én ezt tudom, hogy amikor én igazgatónak ide kerültem, akkor nekem ez nagyon sokat jelentett, ez a szemléletmódbeli változás, vagy hogy mi az, hogy én papként, én munkáltató is vagyok, munkatársaim vannak, hogyan tartsunk értekezletet, hogyan beszéljünk egymással, hogyan kommunikáljuk le, hány pontos legyen egy értekezlet. Tehát, hogy rengeteg olyan jó szempontokat láttam, ami az én munkámat a későbbiekben nagyon tudta segíteni. Ha valaki például intézményi szolgálatba kerül, iskola, kórház, karitatív, média, tehát ez egy speciálisabb lelkipásztori szolgálat, akkor erre hogyan tud felkészülni, hogyan tud reflektálni helyzetekre azonnal, mennyire tud flexibilis lenni ezen a területen, hogyan érzi azt, hogy ehhez van kompetenciája, ha nincs kompetencia, hogyan tud, milyen képzésen részt venni, ahol ezeket a hiánypótló kompetenciákat meg tudja szerezni az adott területen. Például a közösségi média, vagy a közösségi médiának a tartalomgyártása egy teljesen új, mondhatnám, a szakma lett már. Tehát volt a sajnálatos COVID időszak, és ma már így mérjük a időszámításunkat valamilyen szinten, hogy a COVID előtti életünk és a COVID utáni életünk, és hát ezt akár a papír életre is lehet fókuszáltatni, de láttuk azt, hogy amikor online kellett, vagy lehetett miséket végezni, és hát azért láttunk nagyon érdekes megoldásokat is, hogy fejjel lefelé állt a kamera, vagy nem tudom, nem figyeltek erre annyira oda is, és vagy éppen nem a atyát mutatta a mobiltelefonja, hanem egészen más virágot vett föl végig, tehát hogy hogyan kell azért ezeket a beállításokat, vagy ezeket a lehetőségeket tényleg úgy élményszerűvé tenni, akár így a internet világában is, hogy az tényleg egy olyan legyen, olyan minőségű legyen, amire tényleg az emberek oda kapcsolnak. És hát ez valóban akár egyházi szakirányú képzéseket is nagyon érdemes lenne beindítani, vagy azokat a fiatal atyákat, akik erre éreznek bármiféle affinitást is, hogy a püspöke, akinek jól kell ismerni a papjait, hogy küldje el ilyen képzésekre, hogy ezt meg tudják tenni. Egyházmegyei szolgálat, akár valaki vállal, vagy éppen a püspöke kinevezi egyházmegyei szolgálatra, mennyire tud szervezni, koordinálni, mennyire vannak vezetői attitűdjei, ezt hogyan tudja kamatoztatni, hogyan tud ebben fejlődni. Itt is nagyon fontos, azt gondolom, a stratégiai tímnek a megteremtése, akár egy egyházmegyében, hogy legyen jövőkép egy egyházmegyének, egy stratégiája, onnan hová akar eljutni, egy éves, öt éves, tíz éves stratégiája. A jezsuita középtáv 35 év, tehát akár egy ilyen középtávban is gondolkodni, hogy 35 év múlva mi lesz az egyházmegyével, hogy adja át egy püspök a következő püspöknek az egyházmegyét, és erre milyen terveket tudnak kialakítani, ami lehet, hogy sikerül, de lehet, hogy egy része nem sikerül. Tehát azért itt a kudarcra is fel kell készíteni az embert, hogy mi az, ami nem sikerül, és akkor ezeket miért nem sikerültek, és hogyan tudjuk ezeket a kudarcokat ilyen szempontból akkor feldolgozni. Tehát ez egy ilyen stratégiai gondolkodás. Nagyon sok egyházmegyében, Németországban például van olyan helynök, aki a személyzeti ügyekért felel. Itt mindenféle személyzeti ügy hozzátartozik, a papi életszemélyzeti ügyeitől kezdve az intézményi személyzeti ügyek, és látja, hogy ki hogy megy nyugdíjba, hány év múlva, akkor az ő helyére már akkor képezzük ki azt az atyát, vagy azt a civilt, aki intézményvezető lesz, vagy éppen egy olyan területen, például a média világában fog dolgozni, akkor már a képzését 2-3 évvel korábban elkezdik, hogy valóban legyen pótlása. Tehát, hogy nagyon fontos az ilyen stratégiai szemlélettel is látni egy-egy ilyen helyzetet. És hát természetesen az időskor, a nyugdíj, a nyugdíjas éveknek a megélése, amikor inaktívvá válik egy pap, de hát nyilván tudjuk, egy pap soha nem válik inaktívvá, hiszen mindig talál magának lehetőséget ahhoz, hogy ahogy gyóntasson, hogy lelkivezessen, hogy fiatal papokat támogasson gondolataival, vagy akár írja meg az emlékiratait, vagy írja meg a prédikációit, amiről beszél. Tehát, hogy mindig van az időskornak is a maga szépsége. És hát az, hogy az egyházmegye ezt ne felejtse el, hogy szolgált egy pap is, és hogy a méltó nyugdíjba helyezése például egy papnak megköszönve a szolgálatát, a püspöke akár az elismerését is kifejezheti, hogy ő nyugdíjba ment, és megköszöni azt a hosszú-hosszú 50-60 éves szolgálatát, amit a közösségért, az egyházmegyért tett, és nem csak pár sorban értesíteni a papságot, hogy ki menj nyugdíjba, nem valóban ennek a méltó tiszteletét helyrehozni, hiszen a maga az időskor, a szép kor, az azt gondolom, hogy attól szép, hogy tudjuk, hogy szépen engedtek el ebbe az időskorba. És hát itt is azért egy spiritualitás, egy közösség számára egy olyan atya, aki a lelkiekben már szépen előre haladt, fejlődött, akkor akár nyugdíjas években is be lehet vinni őt olyan fiatalok körében, tehát akár középiskolások körében egy idősebb, és még azt gondolom, hogy fizikailag és szellemileg jó nyugdíjas atyát, aki a maga bölcsességével tudja a fiatalokat egy kicsit úgy visszafogni abból a nagy hajtásból, vagy abból a túlzott vágyakból, amit elképzelnek maguknak, és hogy egy reális képet, tehát maga az időskor az nem feltűnő azt jelenti, hogy akkor innentől kezdve már nincsen rám szükség, hanem pont az, hogy a maga bölcsességét hogyan tudja beleintegrálni az egyházmegyébe. Volt egy nyugdíjas református lelkész, aki úgy gondolt, hogy ő innentől kezdve már csak a nyugdíjas éveknek, a szentírásnak és ennek vagy szentelni az életét, és egyszer csak megírta Lukács Evangélium kommentáriát, és azóta ezt használják. 80 éves korában adták ki a könyvét, és hogy nem lehet tudni az időskor még mit tartalmaz az ember számára, adja Isten nagyon szépen. Nagyon sok atya, aki általam is ismert és nagyra tisztelt atya, így tudja az életét az időskora tekintetében még jobban beleintegrálni a családjába, és hát nyilván a maga kis tevékenységébe is.
Köszönöm szépen, Laci atya, a beszélgetést, és várjuk a könyv megjelenését akkor.
Köszönöm szépen én is, és remélem, hogy minél több ember el tudja olvasni majd a könyvemet, és remélem, hogy segíteni tud nem csak az atyáknak, de a híveknek is.
Az elmúlt percekben dr. Makkai László pasztorálpszichológussal, görögkatolikus lelkipásztorral beszélgettünk hamarosan megjelenő új könyvéről. Most zenélünk, majd a 42. Nemzetközi Ásványfesztiválra invitálunk titeket.
Hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélem, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom.
Március 7-én és 8-án rendezik meg a Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivált az Egyetemvárosban. A program pénteken már szakmai konferenciával indul, utána két napig várják az érdeklődőket. Erről szól most következő összeállításunk, melynek elején dr. Márdai Ferenccel, a Miskolci Egyetem Nyersanyagkutató Földtudományi Intézet igazgatójával beszélgetünk. Mik is lesznek idén az Ásványfesztivál különlegességei?
Hát a különlegességek azok az év ásványa, évős maradványa mozgalomhoz kapcsolódnak. Ez egy olyan sorozat, amit a Magyar Honi Földtani Társulat szervez minden évben, és a közönségszavazat alapján minden évben egy ásvány, illetve egy ős maradvány az, aki a nyertes. Ebben az évben itt a Pirita az év ásványa, illetve a Nautilus az év ős maradványa, és e köré a két dolog köré kisebb kiállítást szervezünk központilag. Emellett természetesen a fő látványossága a rendezvénynek az a közel 300 asztalon megtalálható kiállítás, amit az ásványgyűjtők és ásványokkal foglalkozó kiállítók hoznak, és a nagy közönség számára általában a legnagyobb élményt általában ez szokta jelenteni ezeknek az asztalon található változatos ásványoknak, kőzeteknek, a pizsuknak, ékszereknek a felfedezése önmaguk számára.
Vásár is lesz, ugye?
Igen, tehát ez mondjuk egy ilyen bőrze és vásár jellegű dolog, és mondom, ez amit a kiállítók hoznak ide minden évben, és ez körülbelül összesen olyan 300 asztalon valósul meg az egyetem aulájában, illetve a főépületnek a földszintjén, egy elég jelentős ilyen területen. Emellett a kiegészítő programok között, a központi kiállításokat az előbb említettem, egy utóbbi években mindig van ez a háromdimenziós ilyen vetítés, ahol nagyon különleges helyekre tud elkalauzolni minket Egri Csaba, aki egy barlangász, természetjáró fényképész, aki ilyen háromdimenziós, de sztereó képeket is tud készíteni ezeken a helyeken. Itt a legkülönfélébb dolgok fordultak elő Indonéziától Afrikáig. Most az idén éppen Dél-Brazíliának a barlangvilága az, ami bemutatásra kerül majd három dimenzióban. Ez is egy része a programnak, és szombaton is, vasárnap is több alkalommal a nap folyamán tartanak ezek a körülbelül fél órás, három-negyed órás előadások. A további dolog, hogy a gyerekek számára pedig ez a földtudományi játszóház, amivel közvetlenül ilyen kézügyességét és fantáziáját is felhasználva a gyerekek tudnak saját maguk számára készíteni ásványokkal kisebb ékszereket, különböző ilyen dolgokat. Ez is része magának a programnak, illetve az intézetben, tehát a Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetnek a kiállításai, amik állandó kiállítások. Egyrészt az ásványok világát mutatja be a kiállítás egy része, illetve az utóbbi két évben már van egy felújított és létrehozott őslénytani gyűjteményünk is, tehát illeszkedve ehhez a tematikához, hogy évásványa, évős maradványa, itt gyakorlatilag egy tágabb körben ezeket a kiállításban is meg lehet majd tekinteni.
42. alkalommal szervezik meg, egyre népszerűbb és évről évre népszerűbb. Mi lehet a titok, hogy ennyien érdeklődnek?
Itt igazából több minden lehet. Az egyik tényleg az, hogy az élettelen természetnek, de hát mondjuk ha őslényekről vagy ősmaradványokról beszélünk, akkor nem csak az élettelen. Tehát a természetnek egy olyan szelete az, amit bemutatásra kerül, ami az átlagember előtt általában mondjuk nem nagyon fordul elő. Tehát itt ahhoz képest, hogy mondjuk milyen növények, gyümölcsök, zöldségek vannak, amiknek teljesen természetes állatok, teljesen természetes, hogy mindenki ezeket ismeri, legyen szó akár itt mondjuk, mit tudom, zsiráfról, vagy paradicsomról, vagy banánról. Ehhez képest mondjuk, hogy milyen főbb milyen ásványok fordulnak elő a közvetlen környezetünkben. Ezekről az ismeret az lényegesen szűkösebb, viszont mint ahogy egy állat, illetve egy ilyen növény is lehet nagyon szép, ugyanígy az ásványoknál is ez így előfordul, és ez a szépség, ez megjelenik ebben a kiállításban. Igazából mondjuk ez az egyik ilyen kulcsa szerintem, ami miatt itt már ez 42. alkalommal található meg az Ásványfesztivál keretében. És akkor természetesen itt szeretettel várunk minden érdeklődőt magára a rendezvényre, szombaton és vasárnap ezen a héten.
Az elmúlt percekben dr. Medai Ferenccel, a Miskolci Egyetem Nyersanyagkutató Földtudományi Intézet igazgatójával beszélgettünk. A folytatásban professzor dr. Mucsi Gábort, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kar dékánját kérdezem.
Pirit, mit érdemes tudnunk róla? Szeretettel köszöntöm.
Én is köszöntök mindenkit. Az évásványa, az első legfontosabb információ, hogy a pirit az évásványa, ami a szép küllemmel lett nagyon hasznos ásvány is, ez egy vasszulfid, és itt a Miskolci Egyetemen is egyébként egy állandó kiállításon ez megtekinthető az év bármely időszakában, hogyha ilyen csoportok jönnek ide hozzánk, elsősorban középiskolások, általános iskolásoknak rendezünk ilyet, de amellett, hogy ez egy nagyon szép küllemű ásvány, ez nagyon hasznos is. Ugyanis, mivel mondtam, hogy vas tartalmú, a vas pedig egy nagyon fontos stratégiai elem. Minden nap használjuk a különböző vas alapú elemeket, úgyhogy én mindenképpen arra hívom föl ilyenkor a figyelmet, hogy szépek és hasznosak is az ásványok, úgyhogy a pirítben itt a vas oldalát szeretném kiemelni.
Mennyire gyakori ásvány?
Elég gyakori, tehát ő a leggyakoribb ezek között a szulfidok között, úgyhogy ilyen szempontból szerencsénk van, de azért azt is meg kell, hogy említsem, hogy ezekkel a nyersanyag vagyonokkal, mint például az ilyen ércek, mint a pirit, ezekkel fenntartható módon kell gazdálkodni, pont azért is, hogy a jövő generációkra is gondoljunk, úgyhogy bár úgy tűnik, hogy sok van belőle, de ha a következő évszázadokra vagy évezredekre gondolkozunk, akkor nagyon fontos, hogy ezt minél tartható módon aknázzunk ki, és ez karunknak is az üzenete, hogy úgy bányászkodjunk, nem csak itt hazánkban, hanem a világon mindenhol, hogy ezt fenntarthatóan mindig a jövő generációnak meghagyni a lehetőséget, hogy fejledjenek, ez a fenntarthatóságnak a lényeg, és a képzéseinkre ezért is nem csak hazulról, itt a Magyarországról, hanem külföldről is jelentkeznek.
42. alkalommal szervezik meg az Ásványfesztivált. Mi az idei program különlegessége, vagy hogyan is álltak neki a szervezésnek?
A szervezés az gyakorlatilag ma akkor elkezdődik, amikor az előző évi befejeződik. Mivel, hogy itt azért tényleg több ezer ember fordul meg, és egy izgalmas programcsoportot szeretnénk felvonultatni, itt idén már pénteken elkezdődik a rendezvény egy tudományos konferenciával, és a másik szervező partnerünk, a Herman Otto Múzeum is részt vesz. Ők fognak szervezni itt egy tudományos napot az ásványokról, és ezt követően pedig, aki részt vesz ezen az Ásványfesztiválon, annak van most egy olyan rendkívüli lehetősége, hogy azzal a karszalaggal, amivel ő részt vesz itt, gyakorlatilag 50% kedvezménnyel tud bejutni itt Miskolcon a Herman Otto Múzeum bármelyik kiállítására. És szerintem ez egy nagyon jó kombinált program, hogy elmerüljünk a természettudományok és a különböző ilyen adottságoknak a lehetőségeiben, részleteiben.
Még milyen különlegességgel készülnek?
Amit szeretnék kiemelni, az a ilyen földtudományi játszóház és a háromdimenziós vetítés. Az egyik, ez egy olyan program, amiben bevonjuk a kedves résztvevőket, tehát tudnak kísérletezni, megmutatjuk, hogy hogyan néznek ki ezek az ásványok. Van egy olyan, hogy drágakő meghatározása, hogy valaki behozza a drága kövét, akkor arról a kedves kollégák megmondják, hogy ez pontosan micsoda, mit érhet, akkor meg tudja nézni az ember. És a másik az a 3D vetítés, az pedig egy különböző barlangok, egy egzotikus környezetben, és egy nagyon egzotikus, ritka barlangokat szoktak bemutatni minden évben a kedves kollégák. Ezek általában teltházas vetítések, úgyhogy mind szombaton, mind vasárnap három ilyen vetítése van lehetőség, de azt javaslom mindenkinek, hogy időben foglalja el helyét az előadóban.
És ha már helyfoglalásról beszélünk, ahol most beszélgetünk, egy tambánya az első emeleten itt az egyetemen, erről is néhány szót ejtsünk.
Igen, ez egy igazi kuriózum, amikor külföldi kollégák, dékán társaim a bányász karokról jönnek, akkor mindig meglepődnek, hogy felvezetem nekik, hogy akkor nézzük meg a Miskolci Egyetem tambányát. koponyáját, és elkezdünk a lépcsőn fölfelé menni. Ilyenkor egy kicsit kétségbeesés látszik az arcukon, de amint belépnek az ajtón, akkor azt látják, hogy ez valóban úgy néz ki, mint egy bánya. Tehát azok az ácsolatok vannak benne, azok az eszközök, vannak benne csillék többek között, amivel szállították az anyagot. Itt ez elsősorban egy szénbányát reprezentál, de vannak benne olyan elemek is, amik ércbányászathoz kötődhetnek, és csináltunk benne egy fordulatot néhány évvel ezelőtt, ahol a jövő és a jelen bányászatát mutatjuk be, hogy ez nem a letűnt kornak a szakmája, hanem a jövő bányászata is. Ez a jelenleg 650 bánya, ami üzemel a magyar területen, Magyarországon, és emellett még olyan jövő lehetőségek vannak, mint a városi bányászat, a hulladékból történő fém megkinyerése, vagy az űrbányászat, vagy pedig a mélytengeri bányászat.
Mondjuk el így beszélgetésünk végén még egyszer az időpontot, tehát az időpontot és a helyszín.
2026. március 7-én, 8-án a Miskolci Egyetem ad otthont az Ásvány Fesztiválnak, Ásvány kiállításnak. És mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Az elmúlt percekben professzor dr. Mucsi Gáborral, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kar dékánjával beszélgettem. kedvéért mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Előbb dr. Makkai László, pasztorálpszichológussal, görögkatolikus lelkésszel folytattuk beszélgetésünket hamarosan megjelenő új könyvéről. Majd a 42. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra hívtunk meg titeket a Miskolci Egyetem két professzorával. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a legerősebb állat című magyar népmesét.
A legerősebb állat. Élt egyszer az erdőben egy medve meg egy farkas. A szájos rossz esztendő volt, nem sok ételhez juthattak. Mindkettőnek külön-külön már jó ideje azt forgott az eszében, jó volna ellátogatni az emberek éléskamrái istállói felé. Összetalálkozik egyszer a medve a farkassal. Azt mondja a medve:
jó reggelt, farkaskoma!
Válaszol a farkas: nekem ugyan nem jó ez a reggel, medvekoma, és attól sem lesz jó, ha te kívánod, de azért hozott Isten. Mire a medve:
de szomorú vagy, talán valami bajod van?
Azt mondja a farkas: ne is kérdezd.
Baj? Volt is, maradt is belőle.
Erre a medve:
talán éhes vagy, mert olyan csikasz a horpaszod, mint egy szúnyog kisasszonyé.
Sóhajt a farkas:
az is baj, de más is.
A medve csak most nézi meg a farkast, azt mondja:
ennyi, de meg van hasogatva a bundád is. Talán valamelyik atyád fiával verekedtél össze?
Legyint a farkas:
atyám fiával, az emberrel?
Mosolyog a medve:
csak az emberrel?
Elámul ezen a farkas:
csak az emberrel, hiszen annál nincs erősebb állat.
Gyanút fog a medve:
hát hogy, mi történt?
Szétnéz a farkas:
elmondhatom, nem bírtam már az éhezést, s az éjjel belopóztam a faluba, hogy valami kövér bárányt vagy malacot szerezzek. Óvatosan jártam, de amint megérezték a szagomat a kutyák, ugatni kezdtek, ahogy kifért a torkukon. Kiugrik erre az ember, térül fordul, csapkod azzal a fényes farkával, amit ők baltának neveznek. Aztán csak neki a fejemnek, úgy helyben hagyott, hogy alig tudtam elvánszorogni idáig.
Hitetlenkedik a medve:
az ember, hiszen az gyönge, hiszen csak ember.
Mire a farkas:
én meg azt mondom, hogy nincs annál erősebb állat.
Kihúzza magát büszkén a medve:
nézd, én ugyan sose láttam ember, de ha találkoznék egyel, így tépném szét, mint ezt a bokorot itt.
Azt mondja lesajnálón a farkas:
könnyű neked itt ezzel a bokorral vitézkedni, de csak jönne erre egy ember. Nem tudom akkor, mit csinálnál.
Én tudom, mondja önhitten a medve,
azt tenném, hogy itt hagyná a fogát.
Hiszé a piszi, mondja fitymálva a farkas.
Fölfortjan a medve: fogadjunk, nyújtja lábát a farkas. Fogadjunk, de mibe? Egy kövér nyúlba, mondja dolga biztosan a medve.
Ebben maradtak. Azzal kilopakodtak az erdőből, s lesbe álltak az országúton, amerre a falusiak szoktak járni. Várnak, várnak, egyszer csak jön arra egy gyerek. Kérdezi a medve:
ez az ember?
Mondja a farkas:
ez még nem, ez csak lesz.
Várnak, újra várnak. Egyszer csak arra jön egy vén koldus. Kérdezi a medve a farkastól:
hát ez ember?
Feleli oktatón a farkas: ez csak volt. Várnak, várnak. Egyszer csak arra jön egy menyecske. Kérdezi a medve:
de ez csak ember már?
Feleli minden tudóan a farkas:
ez csak társa az embernek.
Várnak, várnak. Egyszer csak arra jön egy huszár. Kérdezi a medve:
hát ez már ember?
Feleli suttogva neki a farkas:
ez már az. De azzal a farkas már szaladt is, amerre látott. A medve meg kiült nagy büszkén az országútra, a huszár útjába. Meglátja a huszár a medvét, megköpi a markát, előveszi először a pisztolyát, és rálő. Aztán rögtön kirántja a kardját, s azzal neki, de vitézül a medvének. Olyan ügyesen forgolódott a huszár, hogy a medve még csak hozzá se kaphatott. Nem bírta sokáig a medve, megfordult, és uzsgyi, nem nézte, hol az út, futott tökön passzuljon át, amerre látott, vissza az erdőbe. Nem sokára csak találkozik megint a medve, meg a farkas. Azt mondja a farkas. Na, medve koma, megkapom-e a nyulat? Feleli neki kedvetlenül a medve. Megkapod. Most már elhiszem, hogy az ember a legerősebb állat. Mire a farkas? Hát hogy, mint történt, medve koma? Mondja megokosodva a medve. Elmondom. Világ életemben nem láttam olyan furcsa állatot, mint az ember. Amikor összeakaszkodtunk ott az országúton, mentem neki morogva, üvöltve, de ő... Hát ő már messziről rám köpött, de úgy, hogy csak úgy szikrázott tőle a szemem. Ez még hagyján lett volna, de amikor a közelébe értem, és ugrottam volna rá, előhúzta a fényes nyelvét, azzal nyalogatott, pofozgatott, olyan ügyesen, meg olyan élesen, hogy még csak hozzá sem férhettem. Ezt már én sem bírtam tovább, farkas koma, és szégyen ide, szégyen oda. Bíz, elfutottam.
Ma este a legerősebb állat című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus Krisztus megváltói halálából és feltámadásából élő remény fakad, és ezt a reménységet álhatatosan meg kell vallanunk Urunk második eljövetelének tevékeny várakozásában. Ezzel a címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal a reménységgel kapcsolatban Szent Péter első leveléről elmélkedünk, azon belül is az első fejezetben található mondatokról. Néhány általános megjegyzés. Péter első levele a Biblia újszövetségi iratainak részét képező levél. Hagyományosan Szent Péter apostol nevéhez fűzik, aki római püspöksége alatt írta Kis-Ázsia több egyházának, Krisztus után 60 körül. Bár a szöveg Pétert azonosítja szerzőként, ezzel szemben sok mai biblia tudós azzal érvel, hogy nem Péter volt a levél szerzője. Olvasóit mindenek előtt abban kívánja támogatni és megerősíteni, hogy az üldözéseket, megpróbáltatásokat Krisztus példája szerint türelemmel és állatatosan viseljék. Rámutat, hogy a keresztények szenvedése nem valami hallatlan dolog, ez egy idézet a levélből, hallatlan dolog, hanem részesedés Krisztus szenvedéseiben. Rámutat arra, hogy a türelmes szenvedés kedves Isten előtt, és hogy ha a próbát kiállják, méltók lesznek a dicséretre és tiszteletre. Az üldözés a sátán műve, ezért nem szabad tőle megrettenni. A szerző emberileg is vigaszt nyújt a híveknek, amikor azt írja, hogy ez a szenvedés rövid, utána pedig kimondhatatlan öröm következik. És most nézzük vizsgált szakaszunkat. Szent Péter első levelének az első fejezet harmadik versétől olvasom a szentírási részt. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztítatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Isten hatalma megőrzött titeket a hitben, az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon. Abban örülni fogtok, noha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva hitetek, amely értékesebb a tűzpróbált a veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, dicsőségre és a tiszteletre. Akit noha nem láttatok, mégis szerettek, bár most sem látjátok, mégis hisztek benne, de mivel hisztek, újjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Eddig az idézet Szent Péter első levelének első fejezetéből a harmadiktól a kilencedik versig tartó szakasz. Isten új életre hívott minket, mert új isteni életet teremtett bennünk. Az újjászületésre használt görög szó csak Péternél fordul elő. Egyébként csak a negyedik század végétől ismeretes. Az új életre keltés nem más, mint a megszentelő kegyelemmel való megajándékozás, amelynek következtében Isten fogadott gyermekei leszünk. Ezt a nagy ajándékot a keresztségben kapjuk meg. Ezért, tisztelt rádióhallgatók, nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tudatosítsuk magunkban, akik meg vagyunk keresztelve, hogy milyen nagy ajándékot, kegyelmet kaptunk az Istentől, az Atyától, Jézus Krisztus által a Szentlélekben. És ez tudatosan hangzott el az imént, mert a mennyei atya gyermekei, a fiú testvérei tanítványai vagyunk, társai, a megváltói örömhír hirdetésében, szavainkkal és tetteinkkel, egész életvitelünkkel, és nem a saját erőnkre kell támaszkodnunk csupán, hanem mindig megláthatjuk a Szentlélek vezetését, megérezhetjük a Szentlélek sugallatait. Azok a keresztények, akik az Atya akaratát teljesítik, Jézus Krisztus lelkületét egyre inkább elsajátítva, a Szentlélek vezetésére figyelve. Erről a reménységről tesz tanúságot Szent Péter, illetve az ő szellemiségét követő tanítvány, ennek a levélnek a szent szerzője. Tisztelt rádióhallgatók, ha azonban az első fejezettel foglalkozunk, akkor érdemes mindenképpen egy másik részt is megvizsgálnunk. Ez nem más, mint Szent Péter első levelének a 13. versétől a 16. versig terjedő rész. Idézem, ezért övezzétek fel gondolkodástukat, legyetek józanok, mindenestül reméljetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése hoz nektek. Mivel engedelmes gyermekek vagytok, életeteket ne szabjátok múltbeli vágyaitokhoz, amikor még tudatlanságban éltetek. Hanem, mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti szentek bármilyen körülmények között. Mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok. Eddig a most vizsgált részünk. Miről van szó? A keresztényeknek szenteknek kell lenniük, mert a Szent Isten ezt akarja. Ugye ismerős számunkra az isteni irgalmasság tisztelete kapcsán is. Az imádság Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten, és természetesen nem csak így a 20.-21. századból, hanem már az ókeresztény korból is ismerős a Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan megnevezés, a háromszor Szent, vagyis hogy egyedül csak Isten a Szent, egészen más, mint a világ, a teremtmények. Messze, de messze végtelenül felülmúlja az összes teremtett valóságot.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.